Csernák Béla naplója. Mennyire tud részletesen beszámolni a nagyváradi időszakról, pontosabban ez a hányattatott időszakról, a két világháború közötti, illetve a világháború lezárását követő évekről? Szóval ez a fajta tanástalan, átalakuló, kérdőjeles, idéglenesnek tűnő időszakról. Milyen képet ad Csernák Béla?
Tudni kell, hogy a Királyágon melléki egyházkerület jogilag nem létezett, csak 1939-ben ismerte a Román Királyság. Tehát egy de facto működő, de de jure nem létező egyházkerületről volt szó, ennek az összes buktatójával. Tehát rendkívül sok küzdelmet kellett vívniuk a fennmaradásért, a működésért, és az a jellemző a naplóra, hogy ennek a, ezt szubjektív szempontból nem akarja megközelíteni ezeket az éveket, pontosan azért, mert a napló jó részét azt 45 után 47-48-ban vetette papírra, mondom 44-ben kezdte el, és írt egészen 1967-ig. Halál előtt 12 nappal vetette az utolsó sorokat papírra, és nagyon óvatos volt. Politikai szempontokat nem akart belevinni a sorok közé, vagy a megfogalmazásba, és minden oka meg is volt erre, mert ahogy mondtam, többször volt nála házkutatás, el is kobozták ezeket az iratokat, nagy része nem is került vissza, vagy egy része nem is került vissza. Tehát tényszerűen viszont a történészek számára nagyon jól használható módon vannak benne felsorolva ezek az események. És ami színesebb, az az ifjúkora, a gyermekkora, az ifjúkora, az iskola évei, azokról sokkal többet, sokkal szívesebben beszél láthatóan, mint azokról a egyházpolitikai problémákról, hányattatásokról, amelyeket át kellett élnie. De mondom, adataiban, névanyagában, évszámaiban nagyon pontos, nagyon fontos, megkerülhetetlen a korszak kutatói számára.
A 73 református lelkész önéletrajzát, vagy önéletírását tartalmazó kötetbe már arról beszélgettünk, hogy milyen szempontok alapján igyekezett beválogatni a megfelelő, jól használható, és ugye olvasmányos és tartalmában is érdekes és különleges önélet írásokat. Talán érdemes lenne, ha nem is egyenként, de néhány fontosabb momentumot kiemelve áttekinteni a kárpátaljai és a párciumi lelkészek ebbe a kötetbe bekerült önélet írásait.
Ilyen szempontból nagyon szívesen ajánlom, tehát aki betekinteni akar, képet akar kapni a kiadványról, illetve a önéletrajzokról, szívesen ajánlom a Mediárumban megjelent rövidebb írást, amely magát a kiadványt és illetve a magát a levéltári anyagot mutatja be az olvasók számára. Néhány szemelvényt, hogyha lehetne olvasni az önéletírások közül. Az egyik leghosszabb, legterjedelmesebb önéletírás az Bácsi Gyulától származik, aki leginkább egy Gömör megyei árvaház megalapításáról ismeretes. Ez az árvaház Beretkén jött létre, és a ottani hagyomány történetét, a felvidéki egyháztörténeti írás nagyon is számon tartja ezt a Bácsi Gyulát, aki egyébként Gyomán született. Most ennek kapcsán hadd utaljak arra, hogy nagyon jól látható a lelkészönélet írásokban az is, hogy milyen migráció volt a 1918-20-ig a Nagy-Magyarországon belül, tehát Baranyában született lelkészek Debrecenben szereznek, későbbi lelkészek Debrecenben szereznek teológiai végzettséget, és kihelyezik őket valahová Szilágyságban, nagyon sok ilyen példát találunk. Tehát nagyon eleven volt a mozgás a Nagy-Magyarországon belül, és ennek vetett véget tulajdonképpen a trianoni döntés. Tehát Bácsi Gyula Gyomán valahol Békésben született és nőtt fel, és a teológiát viszont Budapesten végezte, és Kolozsváron. Érdekes, hogy az oktatással, a budapesti meg a kolozsvári oktatással kezdetben elégedetlen volt. Igaz, hogy kávinista és bibliás környezetben nőtt fel, ahogy ő maga vallja, de Krisztust nem ismerte, és ezeken a teológiákon személyes összeköttetésben nem is kerülhetett, tehát Budapesten és Kolozsvárott Krisztussal, tehát nem itt érintette meg, nem itt élt át a a személyes megtérést, ahogy ő maga bevallja, hanem Biberauer Richarddal való kapcsolata, személyes barátsága jelentette a fordulatot ebből a szempontból. És ettől kezdve, ahogy ő mondja, nem becsületből, tehát nem azért, hogy elvégezze a dolgát, hanem a kiválasztottság és az elhivatás tudatában végezte a lelkészi munkáját. Hogy milyen utakat jártak meg a lelkészek most az ő példáján tovább folytatva. Tehát Békésből ugye Budapest Kolozsvárra került, és lelkészként először Mérán szolgált, Kalotaszegen Mérán szolgált. Nagyon érdekes színes képet fest a mérai kalotaszegi gyülekezet életéről. Elmondja, hogy amíg ő nem érkezett meg oda, addig nagyon alacsony volt a templom látogatottsága, a gyülekezet élet nagyon gyenge lábakon állt. A kolozsvári börtön nagyon gyakran adott otthont a mérai fiúknak, tehát ilyen bicskás késes társaság volt ez. És amiről még szívesen ér, az a mérei lányok szépsége. Írja, hogy amikor felment a szószékre és letekintett a kalotaszegi viseletben padokban ülő mérei lányokra, olyan szépek voltak, hogy elakadt a szava is. Bele sem tudott kezdeni a prédikációba. Tehát ilyen élmények érték őt Mérán, ahol aztán nagyon komoly munkát, gyülekezeti munkát végzett. Méráról aztán válaszútra került, onnan pedig Hegyközpályba, majd Budapestre, 17-ben került Budapestre vissza, ahol a Betesda diakonos szakóráz lelkésze lett. Itt érte őt Budapesten 1918-1920 például személyes kapcsolata volt Tisza Istvánnal, illetve bejáratos volt a Tisza házba, és próbálta figyelmeztetni 18. október 31-én Tisza István. Tehát a merénylet előtt pár órával beszélt vele, és mondta, hogy az őrséget eltávolították a villa körül, és hogy jobb lenne, hogyha menekülne. Tisza pedig azt mondta, szó szerint próbálja idézni Bácsi Gyula, hogy ő kávinista, és nem fut el a sors elől, ha meg kell halni, akkor meg fog halni. Tehát teljesen tisztában volt, hogy mi vár rá, mi következik. Bácsi Gyula aztán Budapestről a Csehszlovákiához csatolt Ugocsába került. A legapróbb, legkisebb vármegyébe, egykori vármegyébe, Fekete-Patakra. Itt szolgált 1925-ig, aztán munkásra került 3 év után. Munkásról pedig Új Dávid házára, és onnan ment Beretkére 1928-ban, és ott hozta létre azt az árvaházat, amit említettem, amely kapcsán az ő nevét még mindig számon tartják és emlegetik. Beretkéről 35-ben tért vissza Munkácsra, és itt hamarosan nyugdíjazták, és amikor a püspöki körlevél érkezett 42-ben, akkor ő Munkácson élt, és ott töltött a nyugdíjas éveit, és ahogy mondtam, egy nagyon hosszú, nagyon részletes önéletírást készített a maga változatos életéről, életútjáról. Említettem, hogy a lelkészek közül többen szenvedtek üldözést, meg börtönbüntetést, akár a csehszlovák, akár a román hatóságoktól. Néhány példát erre is lehet, vagy érdemes hozni. Egy Balla István nevű beregi macsolai lelkész írja, hogy a csemek szállás ideje alatt magatartásáért többször letartóztatták, 38-ban börtönbe zárták, és csak a felszabaduláskor menekült, meg akkor szabadították ki. Ő is azok közé tartozott, akik a kormányzótól, tehát Horthy Miklóstól a nemzetvédelmi keresztet kiérdemelték és megkapták. Egy másik lelkész, Csénagy Dániel, aki Ottományban, vagy Ottományban szolgált, Szatmár vármegyében. Őt a román hatóságok üldözték, írja, hogy elhurcolták Zilakra, ott a csendőrség, a román csendőrség börtönbe zárta. Hamarosan kiengedték, de aztán újra perbe fogták. Ő volt az, akit említettem, azért fogták perbe, mert a román himnusz nem volt hajlandó énekeltetni a templomban, illetve a december 1-én nem volt hajlandó háladó istentiszteletet tartani, és ezért 6 hónapra ítélte a törvényszék. Valamint pénzbüntetést is kapott, tehát a börtönbüntetést pénzbüntetésre változtatták 5000 lejre, és ezt be is hajtották rajta, ahogy írja. Feltételezem, hogy ez komoly összeg lehetett. Aztán a bukaresti törvényszék jóvá hagyta, tehát behajtották rajta a pénzbüntetést, a törvényszék Bukarestben viszont jóvá hagyta a korábbi börtönbüntetést, és majdnem végrehajtották rajta, amikor megérkezett a honvéd felszabadító sereg is. Még azt kell hozzátenni, hogy leírja, hogy a román megszállás utolsó két évében 6-szor volt 6 bíróság előtt, tehát 6 bíróság elé is hurcolták, és nagyon megtörve, lelkileg, fizikailag megtörve érte meg a akkori felszabadítást, felszabadulást.